Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát a vonalban természetesen Katona Csaba történész. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
És hát akkor jöjjön mai főhősünk, a nagy... nem tudom kihagyni. Az a baj, én, mint az Rényi Miklós gimnázium végzős tanulója, sem tudok elvonatkoztatni attól, hogy mindenkinek a vatkanos történet jut eszébe Rényi Miklósról, illetve életének a vége, de azért szerintem nem ezzel fogjuk kezdeni.
Hát már csak azért is megfogjálok, helytelen volna hátulról előrefelé haladni, bár meg lehetne csinálni azt is, de Rényi Miklósra sem, mint hogy annyi más ember esetében, akiről már beszélgettünk itt a műsorban, nem a halála, hanem az élete, a teljesítménye kapcsán szeretnénk, azt gondolom, elsődlegesen megemlékezni, hát annál is inkább, mert a születésének van az évfordulója. És hát az ő alakja, az rengeteg mindenre lehetőséget kínál egy történésznek, hogyha beszélni akar arról, hogy hogyan és miként lehet transformálni, alkalmazni egy-egy történeti figurát különféle rendszereknek, és a valósággal kivetkőztetni valós önmagából. Majd mindjárt rátérek erre is, de kezdjük mindjárt a születésével. Mert hát nem olyan sokkal ezelőtt még úgy tartotta a szakirodalom, hogy ő május 1-én látta meg a napvilágot. Na és hát az, hogy ma már tudjuk, hogy 1620. május 3-án született, az gyönyörűen példázza azt, hogy hogyan működik a történettudomány. Ugye többször utaltam már arra, hogy a történészektől azt várják, hogy mindig mindent tudjanak. Hogy pontosan meg tudják mondani, hogy ki mit gondolt, ki mit csinál, miért csinált, mi mikor történt pontosan. Ugye ez a filmekben előfordul, hogy oszon a aljas szándékú gonosz gyilkos, és közben ilyen gondolatok hangzanak el, hogy és gonosz szívében már ott forgatta a tervet, amelynek ártani fog nem tudom kinek. Na most a történész ilyennel nem rendelkezik, hanem hát fennmaradt régi iratok alapján dolgozik. De nem is olyan régen történt az meg, hogy Rényi, akiről azt gondoltuk, szerintem gondoltuk, hangsúlyozom, logika alapján, hogy 1620. május 1-én Ozáli várában született, Tanák Béla amatőr családtörténész közzétett egy levelet, amit Rényi Miklós apja, az Rényi György írt. Rényi György a Gersely Pető család egyik tagját, Gersely Pető Gergelyt hívja meg, fia keresztelőjére, nevezetesen keresztszülőnek, és hát ebben a következő szerepel, ez egy magyar nyelvű levél, mivel hogy az Úristen őszent felsége, nagy és bölcsességes, hozzám való kegyelmes és jóvoltából meglátogatott engemet, az én szerelmezes atyafiammal együtt, ez mai napon egy fiú magzattal, melyet, hogy őszent felségének az több keresztény hívei közé számláltathassam, végeztem keresztelésének napját, úgy az én csáktornyai váromban, az jövő vasárnapon, azaz 10. napján, ennek a jelen való hónak, májusnak. Magyarán fogalmazva a levélből, teljesen világosan kiderül, hogy május 3-án Csátornyán született Rényi Miklós. De amíg ez a levél elő nem került, addig ugye ezt nem tudhattuk pontosan a révén, hogy állami anyagkönyvezetés, meg ehhez hasonló, ez egyházi sem létezett olyan értelemben, hogy mindig mindent pontosan vezetnek, hát nem tudhattuk.
De Csaba, őszintén ez nem csak egy csemege történészeknek, vagy úgy is kérdezhetném, hogy nem tök mindegy.
Valójában igen. Tehát maradjuk annyiban, hogy a pontosság okán, tehát nyilván Rényi Miklós nem ettől érdekes, hogy a 3-án született, hogy 1-én, csak ha már előkerült ez a levél, örülünk neki.
Aha,
viszont
okay.
Sokkal érdekesebb az, hogy hát mivel is telt az ő élete. Ugye Páfi Géza kollégám nevét többször emlegettem már ebben a műsorban, foglalkozott Rényi Miklóssal többször is, és most az évforduló kapcsán is nagyon szép összegzéseket szedett össze róla. Hát egyébként mellett az ügynök, én mondanám, hogy mennyire érdekes, hogy az Rényiről kialakult kép, az hogyan változott, mert, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Rényit mi nagyon a magunkénak mondjuk, hogy a magyar függetlenség egyik legnagyobb harcosa, és hát találkoztunk azzal a gondolatmenettel is, hogy Rényi fel akarta állítani az önálló magyar hadsereget, hogy ki akarta kergetni a törököket, de egyszerre kellett neki harcban állni a habsburgokkal is, meg a törökökkel is, hogy fel akarta állítani ezt a kifejezetten törökenes magyar hadsereget, de a habsburgok ezt akadályozták, és így tovább, és így tovább. Na most a történeti hagyomány az a habsburgoknak is a magukénak vallja az Rényit, tehát mondjuk úgy, hogy az osztrák történészek is azt mondták, hogy ő mi kiemelkedő személyiségünk, és ragaszkodunk hozzá, és ugyanez igaz a horvátokra is. Na most az egész ott kezdődik, ugye, hogy hát Zrínyi horvát volt-e vagy magyar, hát ott kell indítani, hogy a 19. századra kiformálódó, a 19. század elejére kiformálódó modern nemzettudat az abban a formában nem létezett, ahogy ma. Tehát ha valaki azt mondta, hogy magyar nemzet, és ő nem is abba beleértette a rendi nemzetet, de már például a jobbágyokat biztos, hogy nem értette bele, de sokkal komolyabb kohéziós erő volt egy rendi öntudat, főnemes a főnemessel, nemes a nemessel, polgár a polgárral, vagy egy felekezeti öntudat, katolikus a katolikussal, protestáns a protestánssal összetartás, mint hogy önmagában azt, hogy az anyanyelv az összetartson. Ha valaki azt mondta, hogy egúszunk hungárus, az kb. Azt jelentette, hogy én a magyar király alatt valója vagyok. És nem is biztos, hogy magyarul mondta, hanem véletlenül latinul idéztem. Tehát ő neki egyszerre többes lojalitása volt, éppen úgy tartozott a horvátokhoz, mint a magyarokhoz, és éppen úgy tartozott a Habsburgok közép-európai dinasztiájához. És hát ezek a romantikus elképzelések, amiket így próbáltak előrevetni arról, hogy ő önálló magyar hadsereget akart, hát még állandó hadserege ebben az időben még a Habsburg Birodalomnak sincs. Tehát nem is gondolkodtak ilyen fogalmakba, annál pedig sokkal, de sokkal jobb katona volt Zrínyi Miklós, semmint hogy azt lehetett volna mondani, hogy olyan botor elképzeléseket ápolgatott volna a lelkében, hogy ki tudja űzni a törököket. Tehát nem véletlenül ez a 17. század végén történik meg. Egy sokkal aktívabb török ellenes fellépést, ami nem ugyanaz az, hogy megpróbálom kikergetni, de azt maximálisan szorgalmazta, és ezt nem feltétlenül kapott ehhez mindig támogatást, de az a leírás, hogy ő a nevezetes téli hadjáratot, ami után ugye megkötötték az úgynevezett szégyenletes vasvári békét idézőjelben, azt a Habsburg udvar ellenében vezette, és hogy le is váltották, mert túlzott sikereket ért el, mert nagyon rossz szemmel nézték, hogy a magyar milyen sikereket ér el, mert ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Ezt kifejezetten a Habsburg udvar támogatásával vezette, és fel sem merült benne. Fel sem merült benne, mert miért merült volna föl egy reál politikusba, hogy a saját királyával, a saját hadi tanácsával szemben vezessen ilyen hadjáratot. Tehát lehet, hogy most sérelmet szenved, úgymond a romantikus magyar elképzelés, de az a helyzet, hogy abban az időben nem nemzetállamok vannak, dinasztikus politika folyik, tehát amit Zrínyi csinál, az egy teljesen reális dolog.
És mitől lett szégyenletes a vasvári béke?
Hát az attól lesz szégyenletes, hogy mondjuk sikeres hadjárat után kellett megkötni, ami elsőre jól, tehát teljesen logikusan hangzik, nem? Zrínyi elér sikereket, a hadjáratot leállítja a Habsburg udvar, majd a török által diktált feltételekkel megkötik a békét. Nem hangzik jól, ugye?
Hát így nem hangzik jól.
Na, az a helyzet, hogy ha több lépésbe gondolkodunk, akkor ez a béke tök logikus volt, mert attól még, de a hadjárat sikeres volt, attól még, akármilyen meglepően hangzik, de a török diktálta a béke feltételeit, és nem véletlen, mert még mindig sokkal erősebb volt. Tehát ez egy nagyon is realisztikus lépés volt, hogy akkor, amikor nyerőben vagyunk, akkor kössük meg gyorsan ezt a békét, amíg lehet, mielőtt még megfordul a kocka, és még nehezebb helyzetbe kerülünk. Tehát tulajdonképpen ez a béke, azt kell mondjam, hogy kiaknázta a sikereket. És hát, amikor azt mondjuk, hogy hogyan nyomták el Zrínyit a udvarban, ismét mondom, nem mindig hallgattak mindenben rá, de senkire nem hallgattak mindig mindenben. És nézzük meg például a házasságét. Szóval az első felesége az Katarina Frankopán. Hát ez a horvát nemességhez való kapcsolatát jelzi, ugye lássuk be, hogy Zrínyi Miklós Nikola Zeriniként ott van a horvát történetírásban, épp úgy az övék, ahogy a miénk is idézőjelbe téve ezt a birtokos jelzőt. Na most akkor a második házassága viszont, amit 1560, a második házassága viszont, az gyönyörű szépen mutatja azt, hogy hát már abszolút a birodalomba tagozódott be, Éva von Rosenberget vette feleségül. Ez ugye szépen mutatja a mindig nemzetek fölött álló arisztokrácia, úgymond birodalomépítő házasodási szándékait. Tehát nem is az igazán érdekes benne, hanem hogyha megnézzük az ő katonai karrierjét, és ne felejtsük el persze azt sem, hogy költőként is nagyot alkotott, de az ő életművének a költői teljesítménye az ő szemszögéből az messze nem volt annyira jelentős, mint ahogy mi szeretjük látni. Tehát ő elsősorban katolika, politikus, arisztokrata volt. Na most visszatérve arra, hogy hogyan nézett ki az ő katonai karrierje, mert hát nem volt könnyű az ő esete sem, hogy úgymond magyar-horvátként hogyan tud érvényesülni, ez fel sem merült, hogy háttérbe szóljon. Az a helyzet például, hogy 1646-ban, ugye fiatal emberről beszélünk, 26 éves, a akkor kialakulóban levő állandó Habsburg hadsereg, tehát akkor kezd kialakulni, ez a 19. század végére lesz állandó. Na itt kap ő egy kinevezést, tehát Generalfeldwachtmeister lesz belőle. Nagyon egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy ő volt az első magyar arisztokrata, aki császári tábornoki címet kapott. Hát ez azért nem a elnyomatásnak a jele, azt gondolom, akárhogy is nézzük. És tulajdonképpen egy nagyon jól betagozódott a udvar udvari politikába. 1659-től titkos tanácsos. Na most 1664-ben kitüntetést kap konkrétan a téli hadjáratért. Tehát ez azért gyönyörű szépen mutatja azt, hogy egy nagyon leegyszerűsítő magyarázat az, hogy neki Bécs ellen is harcolnia kellett. Tehát hála Istennek nem kellett Bécs ellen harcolnia, részt vett a helyi politikai dolgokba. Voltak érdekellentétek, és így tovább, de csak ismételni tudom, hogy itt nem arról beszélünk, amiről korábban, hogy, hogy őt egyszerre próbálták elnyomni Bécs meg Isztambul felől, hanem hát ő nagyon is egyszerre képviselte a horvát, a magyar és a bécsi érdekeket. Hozzátéve, hogy a három között néha azért persze voltak ellentétek, tehát nagyon nehéz volt az ő többes identitásával ilyen módon helyezkedni, de ez nem azt jelenti, hogy ne találta volna maga helyét. És hát ez a, mondjuk úgy, hogy sikeres udvari karrier ezért véget tragikus módon ugye ezzel a közismert vadászbalesettel. De van egy ilyen ismert anekdota, ami ugye úgy hangzik, hogy ez Rinyit a bécsi kamarilla által felbőszített vodka ölte meg az erdőben. Ami egy ilyen félig humoros, félig nem humoros visszautalás arra, hogy itt valamiféle összeesküvés áll a háttérben, és hogy ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy a hazugok ilyen módon számoltak levele. Na most ilyesmivel a fennmaradt történeti források alapján, és itt visszajutatnánk oda, amit a születéséről mondtam, hogy előkerült. Na, május 3-ról tudok is itt, semmilyet nem találtunk. Tehát, ami erre utalna, de logikátlan is, mert hiszen miért számolt volna le az uralkodó egy olyan emberrel, aki ott van a ő közvetlen környezetében, és akárhogy nézzük lojális hozzá. Félrejtés ne essék itt, ne? Úgy képzeljük el, hogy na, nem is volt igazi magyar Zrínyi Miklós, mert kötődött az uralkodóhoz, a magyar arisztokrata lojális a magyar királyhoz. Tehát nem gondolnám, hogy ebbe bármi negatívumot látni kéne. Ugye nem véletlen például, hogy amit említettem, hogy a kitüntetés megkapja, hát IV. Fülöp spanyol király, ugye megint csak a Habsburgokkal vagyunk, és ugye dinasztikus politikáról beszélünk, tehát a Habsburg család. Na, ők 1664-ben, tehát a halála hívében a téli hadjárat elismeréseként aranygyapjas rendet adományoz Rinyi Miklósnak. Na most ezt Magyarországon rajta kívül korábban csak nádorok kapták meg. Hát ha ez nem is elismerés, akkor semmi. És ennek tükrében nézzük meg akkor ezt a vadászbalesetet, ami sajnos ebben a korban nem volt rendkívüli dolog, ugye vadászni veszélyes dolog volt, és hát itt idézném Betlen Miklóst, a kiváló arisztokratát, aki az emlékirataiban egyebek mellett azt írja le, hogy minek utána Zrínyi arca a földön feküdt, és a vatkan pedig a hátán volt, és úgy öklelte őt. Oda lőttek egyet, a vatkan elfutott, és akkor Zrínynek még volt annyi ideje, hogy elmondja, hogy rútul bánék vélem a disznó. És ezek után halt meg szegény. Na most azt gondolom, hogy hát, hogyha Zrínyit valamiféle merénydő vagy ilyesmi ölte volna meg, akkor minden bizonnyal tett volna utalást arra, hogy támadást intéztek ellene. Nem tette. Úgyhogy innentől kezdve azt kell mondjam, hogy valószínűleg tényleg 99% egy szerencsétlen vadászbalesetről beszélünk, ami véget vetett Zrínyi Miklós életének.
Csaba, azt szokták ilyenkor csinálni, és ott biztos te jobban tudott történészként, hogy nem a közvetlen, hanem a közvetett bizonyítékokat vizsgálják. Tehát, hogy szárba szökkent ez a sztori, összeesküvés elmélet, stb., hogy ő egy politikai merénylet áldozata lett, akkor ennek kéne, hogy legyen valami olyan nyoma, hogy ez hol jelent meg először, és akkor ennek utána menni, hogy mi a gyökere egy ilyennek.
Hát valószínűleg az a gyökere, azt nem tudom megmondani, hogy hol jelent meg először, ugye amikor viszonylag fiatalon. Hiszen 1620-ban született, ilyen 44 éves, amikor abban a korban már nem számít annyira fiatalnak, de minden esetre egy ereje teljében levő, karrierje csúcsán levő férfi ember egyik pillanatról a másikra meghal, de ilyenkor mindig fölmerülnek a gondolatok, hogy ez nem lehet véletlen. Sajnos valóban tudunk politikai merényletekről, tehát vannak ilyenek a történelemben, bár ne lett volna egy se. Tehát ezt pontosan lehet tudni, hogy ha csak a magyar történelmet nézzük, Imre Herceg, ugye Szent István örökösi, Rudolf Trón örökös, és meg hozzá lehetne sorolni. Ezek a konteó elméletek ezek akkor mindig előkerülnek, hogy na, akkor biztos, hogy valami merénylet áll a háttérében. Na most erre nézve iratot nem találtunk, tehát a kutató történészek iratokat arról nézve találtak, hogy a kisebb-nagyobb véleményeltérések ellenére, mint hogy itt idéztem, Zrínyi Miklós rendkívüli módon megpecsülték a Habsburg udvarba. Pont. Na, ezek után a elemi logika és a történeti források alapján arra következtetni, hogy itt merénylet történt, szóval emellett semmi nem szól. Úgyhogy természetesen nyilván ez jobban hangzik, meg némiképpen más volt a mi zínyi képünk, mert ugye a két háború között is nagyon hangsúlyos volt az, hogy bizony a magyar függetlenség, hiszen akkor a Horthy államban mindig megvolt az a fajta félelem az állam részéről, meg az államfő részéről visszajönnek a Habsburgok, és hangsúlyozni kellett a magyar függetlenséget, a magyar nemzetállamot. 1945 után ezt az örökséget tovább viszi a úgymond hivatalos állami történetírás, mert hiszen Módaladár idézőjelben nagyszerű munkája, már 400 év elnyomása, akkor az idegenek, a Habsburgok, azok elnyomják a magyar népet. Tehát mindent be lehetett illeszteni ebbe a kis mozaikba, hogy akkor Zsinyi alakjából ragadjuk ki azokat a részleteket, amelyek ugyanúgy igazak, de önmagukban nem jellemző Zsinyi egészét, csak egy ilyen torzképet kaptunk róla, mint annyi minden másról.
Okay.
És közben meg egy sokkal összetettebb dologról beszéltünk, és tegyük rögtön hozzá, hogy amire ugye most már nem lesz időnk, hogy hát ez tényleg egy a magyar irodalomnak is egy kiemelkedő alakja, a magyar hadtudománynak is egy kiemelkedő alakja. Nem akart önálló magyar nemzeti hadsereget szervezni, nem is volt ilyen fogalom akkor, de attól még kiváló hadtudományi író, úgyhogy én összegzésként, hát hadd idézem Pálffy Gézát, aki a következő módon foglalta össze, hogy mi az, amit úgymond nagyon röviden el lehet róla mondani. Joggal lehet rá büszke minden magyar és horvát, sőt osztrák és közép-európai állampolgár, minden szigetvári, zágrábi vagy csáktornyai lokálpatrióta. És éppen emiatt vizsgálhatjuk a jövőben is egyszerre magyar, horvát, osztrák, olasz és más nemzetiségű történészek, hadtudósok, irodalmárok és egyéb diszciplinák művelői. Zsinyi ugyanis összeköt, nem pedig szétválaszt. Határok fölött összeköthet napjainkban is országokat, nemzeteket, politikusokat, tudósokat és hétköznapi embereket. Joggal közös hősünk, tehát őrizzük meg alakját a jövőben is ekként. Ehhez nem tudok mit hozzátenni.
Nem, köszönjük, ez a tökéletes végszó. Köszönjük szépen, Csaba.
Én köszönöm a figyelmet. Szerkusztok.
Szeretettel várunk jövő héten is. Szép napot, jó munkát. Szia, szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk Zrínyi Miklósra, aki 400 évvel ezelőtt.
Egy mondatot még Gábor beszúrnék ide. Mond. A jelmondatát Zrínyinek, ami nagyon érdekes. Latinul, sors bona nihil aliud. Jó szerencse, semmi más. Ez volt a jelmondata.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.